A vonal túlsó végén már itt van velünk Rost Andrea, a Kossuth Díjas operaénekes. Jó reggelt kívánunk, kedves Andrea!
Szép jó reggelt mindenkinek!
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket, és hogy vendégünk itt az FM 92.1-en, és hát rengeteg kérdésünk lenne, úgyhogy amondó vagyok, hogy kezdjünk is bele, hogy beleférjünk a műsoridőbe. Hát kicsit segítsen nekünk, és akkor egy picit elkolózoljuk a hallgatókat, mind az opera világában, mind egy kicsit az ön életében, és akkor ide szegeződne az első kérdésünk is, miszerint ugye, ha jól tudjuk, a zenei tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte, és akkor jöhet a kérdés, hogy honnan jött a zene iránti szeretete. Miért pont ezt a pályát választotta, kedves Andrea?
Ezt egy nagyon közhelyes mondattal tudom megválasztolni. Már apró gyerekkorom óta énekeltem, tehát nekem ez nem is tudom, talán előbb énekeltem, mint beszéltem. Nekem ez egy nagyon fontos közlési módszer, vagy hát nem is tudom, nekem így kellett megszólalnom, azt hiszem, énekelve, és ez a gyerekkorom óta elkísért, illetve már akkor elkezdődött. Bocsánat, egy kicsit akadozva beszélek, csak mindig visszahallom magam, és ez egy kicsit zavaró. És igazából nem is a komoly zene felől indultam én, hanem a könnyű zenét hallgattam a rádióban, mert hogy ugye nem zenész családba születtem, nem onnan, tehát nem úgy neveltek, hogy zenei képzettségem legyen. Úgyhogy egy egészen jó nagy barga betűvel kerültem az operához.
Még főiskolás volt, amikor a Budapesti Operaház ösztöndíjasaként elénekelte Júlia szerepét, és akkor már megmutatkozott a tehetsége. És ugye, hogyha arra gondolunk, hogy az opera ez egy nagyon nehéz műfaj, akkor hogyan esett pont erre a választása?
Egy idő után ez megszólított engem. Tehát 16 évesen hallottam először életemben opera előadást, és az velem olyan hatással volt, hogy akkor azt mondtam, hogy hát ez az a közeg, az a zene, amit nekem csinálnom kell. Nagyon érdekes volt, az Erkel Színházban Renáta Scotto vendégszerepelt a Toszkában, ugye énekelte a főszerepet, és valami olyan gyönyörű hangon, és valami olyan varázslatos volt az egész előadás, hogy akkor én azt mondtam, hogy nekem ebbe az irányba kell mennem. Persze az énektanárnőm is ebbe az irányba nevelt és tanított engem, úgyhogy amikor egy kicsit meginoktam az érettségi után, hogy inkább a musical és az operett felé menjek, akkor nagyon-nagyon haragudott rám, és aztán végül is nem is sikerült a felvételim. Úgyhogy valóban ez az opera már onnantól kezdve az én közegem volt, és az, amire nagyon készültem, és nagyon szerettem.
Nem győzzük hangsúlyozni, milyen nem erős műfaj ez. Mert ugye az operában az énekhangok különböző típusokra oszlanak. Ön szoprán, ami a legmagasabb női hangfekvés, bizonyára folyamatosan oda kell figyelni a hangjára, vigyázni kell rá, hogyan működik ez a hétköznapokban, mennyire lehet egy hangra vigyázni, főleg amikor ugye a mindennapokban is használni kell.
Hát ez is egy ilyen közhelyes dolog, de hát meleg sál. Meleg sál. És igazából futni nem jó ilyen hidegbe. De egyébként szoktak csodálkozni, hogy én rengeteg jégkrémet eszek, meg fagylaltot, meg csinálok is fagylaltot, mert hogyha nem éneklés után eszem a hideget, akkor ez nem árt a torkomnak. Tehát éneklés után nem szabad. Éneklés előtt rengeteg fagylaltot lehet enni. De úgy egyébként azért vigyázni kell. Tehát tényleg ez, hogy mindig belegyek a nyakam körül burkolva, nekem érzékeny a fülem, tehát mindenki tudja már egy idő után, hogy fázik meg, és erre nagyon oda kell figyelni, de különösebben nem. Hát most a pandémiában úgyis mindenki nagyon vigyáz magára, úgyhogy ezt nekünk még ezzel is meg kell egy kicsit, tehát még ezt is hozzá kell adni. talán az... Köszönöm, hogy ennyire föl vannak készülve belőle.
Igyekszünk úgy csinálni, hogy jó legyen.
Hát, folyamatosan fellép, talán ezért is folyamatosan kell vigyázni a hangjára is, és szinte lehetetlen felsorolni az összes operaházat, ahol énekelt, mert nincs is olyan neves színpad, ahol nem lépett volna fel a világon. Nagyon sok elismert nevet is említhetnénk, akivel fellépett. Milyen érzés ez önnek?
Igen, mostanában, ugye a pandémiában volt abban arra időn, hogy ezeket átnézegessem a rengeteg ilyen kis füzetet, meg mindent, plakátokat, szórólapokat, és mondom, úristen, tényleg ennyi mindent csinál, ennyi mindenkivel énekeltem, és tényleg a legnagyobb nevek, a legnagyobb karmesterek, ez fantasztikus érzés. Tehát ilyenkor az a sok áldozat, amit az embernek persze ezért meg kell hozni, az eltörpül. Mert hát látom azt, hogy tényleg a crème de la crème volt a partnerem. És ez nagyon jó érzés. Rengeteget tanultam is tőlük. Tehát azt, hogy én azt úgy tudom, tehát a hivatásomat úgy tudom csinálni, ahogy, azt én nekik is köszönhetem. És ez nagyon-nagyon-nagyon jó érzés. Nagyon.
Hogy kolléginám említette, beutaztam már a világot, és itt jöhet akkor a következő kérdés, hogy látja, van különbség a tengeren túli operaházak művészi közössége és a magyar művészi közösség között? Kicsit fogós kérdés, tudjuk.
Ez egy kicsit fogós kérdés, mert azt hiszem, hogy nincs. Azt hiszem, hogy nincs ebben különbség. Talán ott egy kicsit nyugodtabb a légkör. A körülmények közül mégiscsak jobbak. Úgyhogy többet lehet próbálni, meg azért mégiscsak más körülmények vannak. Úgyhogy ezért zárkózunk fel, úgyhogy nem akarok most már semmi negatívat mondani az itthoni opera játékra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most már abszolút nincs különbség.
Olvastam egyszer, hogy ön szerint a tehetség mindössze 20%-ban fontos a karrierhez. Mi múlhat akkor, hogy valakiből egy világsztár lesz, egy ennyire elismert és fontos ember, mint például ön is?
Hát azt hiszem, hogy én úgy fogalmaztam, hogy a hang maga, tehát maga a szép hang, az adottság az a 20%. Aztán még nagyon sok minden jön, de a legfontosabb a tehetség. A tehetséget nem lehet tanítani. A tehetség az olyan, ami egy ős erő, de az ős erő sem elég egymagában. Tehát nagyon-nagyon összetett ez a pálya is, nagyon sok minden szükségeltetik hozzá, és amikor már az ember mindenféle dologgal fel van vértezve, ami ehhez kell, és tényleg nagyon sok minden kell hozzá, akkor tud elindulni. Meg hát az úton is felszedi magára az ember a sok tudást, meg azokat a dolgokat, ami kell egy pályához, megtanulja.
Mennyire népszerű ma az opera ön szerint? Hogy gondolja, mennyire könnyű például a fiatalokat is megfogni, vagy inkább a középkorosztály az, aki jobban szeret operaházba járni?
Én azt gondolom, hogy az operát sokszor temették, és mindig feltámad. Tehát ha nem is... Tehát én azt gondolom, hogy a 21. század azért ki fogja dolgozni a maga operáját. Tehát lesz majd egy olyan, ami már talán nem annyira Verdi Puccini, de őket nem lehet egyszerűen lesöpörni, a dallamaikat, a lelkületüket. Tehát én azt gondolom, hogy fog maradni. És erre... Tehát aki erre nyitott, és olyan fajta minőséget lát és kap, akkor biztos, hogy megfogja őt ez a zene. Igazából néha látok nagyon rossz előadásokat, és akkor nagyon elszomorodok, mert ezzel nem lehet megfogni a fiatalokat, senki, engem sem. Tehát rossz előadás, rossz énekesekkel, rossz rendezés, rossz karmesterrel, na hát az maga a pokol. Az nem lesz bevonzó erő. De viszont, hogyha egy magas minőségű előadást lát egy fiatal, akkor bizony, igen, megfogja őt. És ez megvan múlik az egyéniségeken. Tehát, hogy milyen egyéniségek állnak a színpadon. Mert lehet egy rendező zseniális, hogyha az énekes nem jó. Lehet egy igazgató is nagyon jó igazgató, hogyha nem jók az énekesei, akkor nem lesz jó a színháza. Nem mennek majd be a nézők. Egyszerűen nem tudja megszólítani őket. Mert nem, tehát ezt el kell ismerni, hogy az opera az az énekesekről szól. A jó zenéről és az énekesekről. A jó muzsikusokról is például.
Igen. Gigantikus az ön élete, hiszen próbálok, vagy keresgélek benne olyan pontot, amikor azt mondanám, hogy van egy szabad perc, de nem mondhatom el szerintem, hiszen folyamatos gyakorlás, folyamatos előadások. Most, ahogy láthattuk, a következőkben a Zeneakadémián is oda teszi magát, mint oktató, és akkor jöhet a kérdés, hogy van esetleg olyan pillanata a mindennapokban, hogy egy kicsit pihenhet, illetve ha pihenhet, akkor egy operaénekes mivel kapcsolódik ki? Mi az az elfoglaltság, amire azt mondja, hogy engem ez kapcsol ki, és ez hoz számomra pihentetést?
Hát valószínű, hogy mindenkinek más. Egyébként a Zeneakadémián kurzust tartok, tehát én ott nem vagyok oktató, csak nehogy félreértés legyen belőle. Én nagyon szeretem a természetet, tehát ha kirándulás, az nagyon-nagyon kikapcsol. Nagyon szeretek az erdőben egyszerűen csak hallgatni, és csendben menni, és megfigyelni a természetet, ez nekem nagyon-nagyon-nagyon nagy megnyugvás. A kertemet is szeretem. És hát most egy nagyon nagymamás dolgot is mondok. Nagyon szeretek kötni, horgolni, és akkor olyankor azért előkerülés csattoknak a között.
Nincs ezzel baj.
De ez mindig másnak jó, mert mindig másnak kötök valamit. Sálat, sapkát, egyedet.
Legalább jó ajándékötlet. De hogyha tudjuk, akkor még van egy más dolog is az életében, ami jelen van folyamatosan, még pedig a jótékonykodás, és elég nagy mértékben, ugyanis a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkájában is részt vesz. Hogyan jött ez a jótékonykodás?
Én azt hiszem, hogy az adásnak, tehát az, hogy az ember a másik emberen segít, ad, odafigyel rá, az egyszerűen egy létezési forma. És az, hogy ezt egy szervezeten keresztül is csinálom most már, az pedig igazából az én, tehát én kerestem meg őket, és én mentem oda hozzájuk, hogy én nagyon szeretném, hogyha közéig tartozhatnék, és segíthetnék ott, ahol szükség van az én segítségemre. Én azt hiszem, hogy máshol is majd elő fog bukkanni jótékonykodásom, de erről még nem akarok konkrétumokat elárulni, majd biztos meg fogják tudni, amikor elindul. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, lelkileg tehát kell adni ahhoz, hogy az ember kapni is tudjon. Ez ilyen nagyon egyszerű.
Andra, 2022. február 9-ét írunk. Mik a jövőbeni tervek? Mi az, amiről beszámolhatunk esetleg a hallgatóink számára? Miről tudhatunk?
Hát ez az év ugye egy érdekes év, mivel egy elég kerek évszámot ünnepelek, mint születésnapot. Hát ugye 62-ben születtem, úgyhogy elég könnyű kiszámolni.
Igen.
És erre azért elég nagy koncertekkel készülünk, tehát a managementemmel, támogatókkal, tehát itt lesznek nagy koncertek, nagyon érdekes témákban, tehát népzene, könnyű zene és az opera, és ezeket nagyon sok helyszínen fogjuk megmutatni a közönségnek. Hát meg legközelebb egyébként a Zeneakadémián is énekelek egy Mozart napon a koncertóval, koncertó zenekarral, fantasztikus karmesterekkel, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is nagyon jó. És hát az Eiffelben, pedig az Eiffel házban, pedig a retro műsoromot, ahol Jazz Band-el fogjuk megmutatni a közönségnek most már egy nagyobb közönségnek. Bár Debrecenben is volt tavaly, ahol 1200 ember vett jegyet erre a műsorra, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és nagyon érdekli az embereket, hogy miért éneklek én könnyű zenét. Hát mert ezen nőttem fel. Tehát én ezt meg akartam mutatni nagyon a közönségnek, hogy van ez az arcom is. Úgyhogy ezek lesznek a következő dolgok, és hát lesz az operában már a felújított, megnyitott operában is egy nagyon szép bemutatom Verdi Simone Boccanegra című operájában, énekelem Améliát, és hát Placido Domingo lesz az apukám ebben a darabban, azt fogja énekelni a címszerepelt, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon nagy kihívás és egy ajándék az életemben. És a nyáron még Paminát fogok énekelni a Szünetár Miklós által rendezett Varázsfuvolában, aki tegnap volt 90 éves, és ott voltam a születésnapján az Óbudai Társaskörben. Fantasztikus ez az ember, ő nekünk egy ajándék. És aztán ugyanez a darab Japánba is meg turnéra majd október végén, úgyhogy abszolút sok minden dolgom lesz ebben az évben.
Hát ehhez kívánunk akkor jó egészséget, és ugyanazt a lelkesedést, amit az elmúlt években mutatott a számunkra. Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szakított ránk. Jó egészséget kívánunk az ön számára.
Én is nagyon köszönöm.
Kész sok a viszonthallásra.
Minden jó. Viszonthallásra.